hungaria.hu.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Évente menekült migránsok ezrei másznak át drótkerítéseken, szállnak tengerre ócska bárkákon, vagy zsúfolódnak össze levegőtlen konténerekben, hogy életüket kockáztatva egy jobb élet reményében Európába jussanak. Ha migrációról esik szó, a legtöbb embernek ők jutnak eszébe, és rettegéssel teli szánakozással gondolnak ezekre az emberekre. Pedig a migránsok jelentős része nem is menekült, bár a problémáik sokszor nagyon hasonlóak. A következő percekben egy olyan szakember lesz a vendégem, aki nap mint nap segíti a Magyarországra érkezett migránsok beilleszkedését. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Szántó Diana, az Artemisio alapítvány elnöke. Kezét csokolom.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Az önök alapítványa elsősorban társadalmi integrációval foglalkozik. Ha a maga módján lefordítom, akkor a külföldiek beilleszkedését segítik Magyarországon, és itt van egy nagyon fontos kérdés, amivel én kezdeni akarok, hogy ugye migránsok és menekültek beilleszkedésével foglalkoznak, és ugye kettő az lehet ugyanaz a halmaz, de lehet nem ugyanaz a halmaz is, tehát aki migráns, az nem biztos, hogy menekült, viszont aki menekült, az egyben migráns is.
Ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kiindulási alap. Migráns valójában mindenki, aki útnak indul, és olyan célja van, hogy egy másik országban tartósan keresse a boldogulását. Ugye ez egy elég laza megfogalmazás, ezért aztán a törvény kénytelen közbelépni, és azt mondani, hogy ő a maga részéről különböző más szempontokat is hozzá fog ezekhez tenni. Aztán hozzájárul ehhez még a különböző finanszírozási struktúráknak az egymástól való elkülönülése is. Tehát Magyarországon az a gyakorlat, és mi is ilyen módon gondolkozunk a migránsainkról, hogy migránsok azok, akik bevándorlók vannak Magyarországon hivatalosan, tehát különböző hivatalos vízummal és engedélyekkel, és itt valamilyen hasznos tevékenységet folytatnak, dolgoznak, vagy tanulnak, vagy családegyesítés keretében jöttek Magyarországra, és egy család keretében léteznek. Hozzátenném, hogy a migráns szóban azért két irány van benne, és az egyik irányról el szoktunk feledkezni, migráns mindenki, aki valahonnan valahova vonul. Magyarországon ebben a szóhasználatban a migránson általában az immigráns, tehát a bevándorlót szoktuk érteni.
Most akkor ebből én arra következtetek, de aztán majd kijavít, ha nem így van, hogy az önök munkájának a nagy részét, oroszlán részét, ezekkel a, hogy úgy mondjam, legális migránsokkal való törődés, az ő beilleszkedésükkel való foglalkozást teszi ki, vagy pedig, bár számban kevesebben vannak, akikről még nem beszéltünk, az illegális migránsok, illetve a menekültek, hogy ők bár lehet, hogy nincsenek olyan sokan, de nagyon látványosak, illetve az ő problémáik talán sokkal erősebbek.
Más problémáik is vannak. Nagyon sok probléma közös. Az, hogy Magyarország egy olyan hely, ahol nem lehet boldogulni anélkül, hogy az ember beszélné a nyelvet, hogy...
De ez a legtöbb országra igaz azért.
Nem minden országra egyformán. Anglia kezdi megváltoztatni a véleményét, de nagyon sokáig gondolkozott úgy a bevándorlóiról, hogy nekik nem kellett külön nyelvvizsgát tenni.
Van itt egy nagyon fontos kérdés, az elfogadás, hogy mennyire vagyunk befogadóak. Ugye erről pont a két végletet szoktam hallani. És furcsa módon mindig a külföldiektől hallom azt, hogy mi nagyon elfogadó ország vagyunk. Ők itt jól érzik magukat, nagyon sok kínai mondja ezt, hogy nagyon szeretnek itt lenni, mert ők úgy érzik, hogy ez egy befogadó közeg. Ehhez képest, mondjuk, ha pont a menekültekről esik szó, akkor állandóan olyan problémák jönnek elő, ami bennem azért azt erősít, hogy nem vagyunk elég elfogadóak.
Nagyon nehéz kérdést tett fel, hiszen ilyen is, meg olyan is. Tehát igazuk van a külföldieknek. Talán eltekintve attól, hogy valós diszkriminációs esetek mindig vannak, voltak és létezhetnek, talán azért abban lehet bízni, hogy azért ilyen nagy ez az eltérés a két vélemény között, mert talán két különböző dologról van szó. Nem mindegy, hogy arról van szó, hogy kisegít annak a fiúnak, aki menedékkérőként érkezett az országba, majd nem fogadták el teljesen a kérelmét, és különböző ideiglenes védelmi jogosítványokkal bukdácsol előre az életbe, és eközben a bukdácsolás közben most már lassan el fogja végezni a gimnáziumot, és befejezi úgy, hogy úton útvélen segítő kezekbe botlott, és beleértve az iskolát, ahol tanul. Ez egy másfajta tapasztalat, mint az a tapasztalat, amikor én egy rádióban ülök, vagy egy közösségi helyen ülök, és kimondom azt a szót, hogy menekült. Az illető neve nélkül, az illető feje nélkül, az illető sorsa nélkül. Nem Abdulláról beszélek, akinek sikerült, vagy akinek segíteni lehetne, hanem a menekültről beszélek. És ez az, ami talán félelmet kelt. Bizonyára nagyon sok irracionális oknál fogva, és én azt gondolom, hogy nagyon sok nem irracionális oknál fogva, amikor azt mondom, hogy nem irracionális, akkor arra gondolok, hogy mindazok az információ források, ahonnan tájékozódni lehetne arról, hogy mit jelent ez a szó, milyen társadalmi valóság, vagy akár gazdasági valóság van mögötte, azok általában meglehetősen homogén információkat közvetítenek, és azt gondolom, hogy ez a fajta félelem, ez bele van írva az újságjainkba, a Facebookjainkba, különböző információs csatornáinkba, és nem nagyon lehet az emberekre megharagudni, hogyha csak a negatívumok jutnak az eszükbe erről a szóról.
Az önök munkájában mi a legnehezebb? Vagy mivel kell a legtöbbet foglalkozniuk?
A hétköznapi munkában mindig vannak nehézségek, és mindig vannak kis sikerélmények. Amikor sikerül egy menekültet vagy egy migránst olyan helyzetbe hozni, hogy jobban érzi magát ebben a társadalomban, hogy azt látjuk, hogy kialakul körülötte egy olyan társadalmi közeg, egy háló, ami előtte nem volt meg. Amikor azt látjuk, hogy közelebb van ahhoz, hogy maga előre menjen, és önállóan boldoguljon itt közöttünk, úgyhogy neki is jobb legyen, meg nekünk is jobb
Önöket
legyen.
Önöket egyébként megkeresik azok a migránsok, akik ugye nem nevezhetők semmi módon menekültnek, hanem ők, nekik egy választás, hogy ide jönnek Magyarországra, mert mondjuk azt lehet hallani, hogy jól képzett fiatalok szívesen jönnek Budapestre megfelelő munkára, mert hogy trendi itt dolgozni. Ezek valószínűleg nem az önök ügyfelei, tehát ők nem fognak elmenni önökhöz, hogy segítsenek már az integrációban, mert hiszen nekik ez tetszik.
Nem ismerjük őket, bár van például amerikai migránsunk, aki egyben önkéntesünk is, és segít nekünk a munkában. Nagyon vegyes ez a csoport, de nem jellemző, hogy üzletemberek, trendi gyerekei jelennének meg egy ilyen programban. Most egyébként egy kifejezetten női programot viszünk. Nagyon sok olyan nővel dolgozunk, akik egyébként nem is alulképzettek, akiknek volt valamilyen társadalmi és szakmai múltjuk is. Aztán férhez mentek, gyerekeket szültek, és a gyerekvállalás után kerültek Magyarországra. Sokan egyébként olyan társadalmakból, ahol amúgy sem nagyon nagy divat a nők szabadon engedése gyerekszülés után, de ez az otthoni társadalomban nem olyan nagy probléma, hiszen megvan az a közeg, az a női közeg, amelyik nem csak védi a nőket, hanem bizonyos hatalmat is ad a kezükbe. Ebből a közegből, hogyha ők kiszakadnak, és itt maradnak egy lakásban egyedül, két gyerekkel, anélkül, hogy 6 éven keresztül egy felnőtt emberi szót is hallanának, az valami rettenetes leépüléshez vezet, ami nem annyira szellemi leépülés, mint inkább az önbizalom leépülése. Tehát sok esetben tapasztaljuk azt, hogy olyan állapotban érkeznek hozzánk nők, hogy nem merik elmondani a véleményüket egy mondatban, mert az elmúlt 6 évben erre nem volt alkalmuk. És az a tény, hogy teljesen felkészületlen arra, hogy belépjen egy új társadalomba, és módja sincs arra, hogy ezt megtegye, rettenetesen kiszolgáltatottá teszi őket.
És ezek iszlám országokból érkező családok, illetve nők, vagy pedig akár Európán belül is vannak ilyen problémák, vagy itt azért nincs akkora kulturális különbség, hogy ezek a nők ne találják meg az utat akár a szomszédjaikhoz.
Mi Európai Uniós pénzekből tartjuk fent ezeket a programjainkat, és kikötés az, hogy a migráns ebben a programban csak az, aki Európán kívülről érkezik. Tehát nem is találkozhatunk Európán belül vándorlókkal, de mivel én is voltam páromat követő nő külföldön, mivel nagyon sok olyan ismerősöm van, aki ilyen helyzetbe került, ő maga is ideiglenesen akárcsak, és végignéztem az életüket, azt kell gondoljam, hogy ez egy nehézség, ami nem okvetlenül egy tragédia, és nem mindenkinek van talán szüksége ahhoz, hogy külső segítséget kapjon az életének, az identitásának, a szakma és a társadalmi identitásának a felépítésére, de ha egy ilyen segítség létezik, ez sokszor jól jön.
Egyébként engem meglepett, mert azt gondoltam, hogy az önök legnagyobb munkája az az, hogy valóban a tömegek által közhelyesen elképzelt menekülten segítenek beilleszkedni, aki akár írástudatlan kamionok platóján menekült be az országba teljesen illegális módon. Ezek a legfontosabb ügyfeleik, ha lehet ezt mondani. És akkor kiderül, hogy van itt egy nagyon komoly réteg, aki persze összehasonlíthatatlanul jobb körülmények között él, meg jobb helyzetben van, de hát az is egy nagy probléma.
Ez így van, és én nem is szeretném a két problémakört sem, vagy embereket összehasonlítani. Azért én nem azt mondanám, hogy ez a legfontosabb munkánk, ez tényleg a munkánknak egy nagyon fontos része most, de általában azért úgy gondolkozunk magunkról, mint akik nem szívesen tesznek különbséget. Általában emberek és emberek között, de a migránsok csoportjaiban sem, tehát most valóban kevés menekülttel dolgozunk, de ez nem a saját választásunk. És ahogy mondtam,
ennek az oka, hogy kevés a menekült? Nem tűnik úgy, hogy kevés lenne.
Hirtelen nem tudom, hogy melyik részére válaszoljak a kérdésének. Menekült nagyon kevés van, és azt gondolom, hogy ez egy olyan információ, amit szívesen elmondanék a rádió hallgatóknak, mert sokan tévhit ezzel kapcsolatban. Menedékkérő, aki Magyarországra érkezett külföldről olyan helyzetben, hogy valószínűsíthető volt, hogy jogosan kér menedéket, tehát azt mondtam magáról, hogy menedékkérő vagyok, és ennek a végén vagy elfogadták ezt a kérelmét, vagy nem fogadták, tehát hogy vagy menekült lett, vagy nem. Az elmúlt években nagyon-nagyon sokáig 2-3 ezer fő érkezett Magyarországra, ez is borzasztóan pici szám. Ez a pici szám tavaly megugrott elképesztő módon, tehát 2-3 ezerről megugrott 18-19 ezerre. Ebből viszont nem következik az, hogy okvetlenül tömegesen nőne nálunk a menekültek száma, az elfogadott menekültek száma. Ez az elmúlt években is 100-150-200 fő körül volt évente. Tavaly ezzel a nagyon nagy számú menedék kérői számmal eljutottunk valami 360-ig. Tehát nem döngetik Magyarország falait menekült hadak, és nem fogják elsöpörni az ország határokat a menekült áradat hullámai. Viszonylag kicsi számról van szó, de ezzel a kicsi számmal is törődni kell. Ugyanakkor én azzal a félelemmel is szívesen vitatkoznék, ami most úgy tűnhet, hogy a szavaimmal válaszolok, hogy nincs olyan nagy baj, hiszen csak kevesen vannak.
De közben meg nagy baj van, mert sokan vannak, csak talán legtöbbjüket nem minősítik menedékkérőnek. Mert ugye manapság már úgy tűnik, hogy aki gazdasági menekült, az nem igazi menekült.
Ezzel a szóval oda is vissza is baj van. Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy...
Hát ugye ezt magyarokkal kapcsolatban is rengetegszer mondják, mondjuk például Kanadában, hogy nem igazi menedékkérő, hanem úgynevezett gazdasági menekült, azért megy ki, hogy ott jobban éljen, és azért kér menedékjogot, hogy megillessék őt olyan szolgáltatások, ami egy sima migráns nem illetnek meg.
Igen, ez benne van a közszóhasználatban, és nem is lenne ezzel nagyon nagy baj, ha nem csinálna nagyon nagy károkat. Azért csinál nagyon nagy károkat, mert körülbelül azt értik ez alatt az emberek, amit most elmondott. Én még azért is vitatkoznék, hogy az olyan nagyon nagy bűne, hogyha az ember csak okvetlenül jobban akar élni, vagy szeretné, hogyha a gyerekeinek több esélye lenne, mint neki. Emögött nagyon erős morális rosszallás, és szinte már valamilyen bűnügy feltételezése áll. Egyébként érdekes módon Magyarországon nagyon sokszor találkozom olyan véleményekkel is, hogy akik ma Magyarországról elmennek munkát vállalni, akár ideiglenesen külföldre, azok hazárulók, és hazát váltanak, és nem érdemlik meg, hogy a nemzet a kebelére ölelje őket. És azt gondolom, hogy itt valami nagyobb problémával állunk szemben, azzal a problémával állunk szemben, hogy hogyan gondolkozunk általában a migrációról. Addig, amíg általában a migrációról úgy gondolkozunk, mint az valami Isten csapása lenne, és egy teljesen nem normális emberi viselkedés, addig a menekültekről sem fogunk tudni úgy gondolkozni, hogy létezik a szabadon migrálók között egy olyan csoport, aki nem szabadon migrál, aki nem csak azért jön el otthonról, mert egy kicsivel jobban élhetne máshol, vagy jobban fizetnek a londoni mosogatásért, mint az itteni főmérnöki munkáért, azért jön el, mert nincsen más választása.
Egyébként ezen azért csodálkozom mindig, mert hogy amikor 56-ban elég sokan kényszerültek valóban menekülni Magyarországról, akkor talán Európa is befogadóbb volt, de akkor nagyon sokan álltak ezek mellé, az emberek mellé.
Ez így Így van, és amikor a migránsokra vagy a menekültekre sárt dobálnak Magyarországon, akár a hétköznapi beszédben, akár a közbeszédben, akár a médiában, akkor ilyenkor valaki feláll közülünk, és elmondja többek között azt is, hogy mielőtt megítélnénk másokat, gondoljunk vissza magunkra, és gondoljunk arra, hogy valójában az egész nemzetközi menekültügyi rendszer létrejött az 1951-es Genfi egyezménnyel, akkor olyan potenciális menekülőkre gondoltak, amilyennek pillanatokon belül 56-ban mi lettünk. Tehát az egész menekültügyi rendszer első és egyik legnagyobb kedvezményezettje a magyarok lettek. Akkor el szoktuk felejteni azt, hogy ez egy olyan speciális helyzetben hozott intézkedés és törvényrendszer lett, ami sok szempontból a mai helyzetnek nem teljesen felel meg. Sok szempontból a mai helyzet olyan, hogy sajnálatos módon embereknek valóban lehet gazdasági okoknál fogva olyan helyzetbe kerülni, hogy egyszerűen az életüket kell félteni. Tehát az éhezés, a megélhetésnek az elvesztése az legalább annyira fenyegető dolog, mint egy háború. Ezt a menekültügyi törvény, vagy a Genfi egyezmény nem veszi figyelembe.
Tehát akkor Magyarországon nem minősül menekültnek az, aki Afrikából azért menekül el, mert a földjei kiégtek, és nem tudja eltartani a családját azon a földön?
Nem Magyarországon nem minősül menekültnek, a világon sehol nem minősül menekültnek. És ezért kerülhet Európa egy olyan helyzetbe, hogy a déli partjainál tömegesen jelennek meg olyan emberek, akik végül is nem fogják magukról tudni bebizonyítani azt, hogy valamilyen úgynevezett védett csoporthoz való tartozásuk miatt kerültek fenyegetett helyzetbe, ők egyszerűen csak élni szeretnének. És azt, hogy ez az élni akarás, ez mennyire rettenetes helyzetekhez kötődik, ezt azt gondolom, hogy semmi nem tudja jobban bizonyítani, mint az az áldozat, amit akkor vállalnak, amikor neki látnak, hogy keresztül vágjanak egy sivatagon, amikor neki vágnak egy útnak, ami egy deregébe, egy tengeren át vezet, egy teljesen kilátástalan céllal, mert ők is nagyon jól tudják, hogy azoknak az embereknek a nagy része, akik végül átérnek, a parti őrség kezébe jutnak, és kezdődik az egész előről. Azok az emberek, akikkel mi is dolgozunk, azok mind olyan utakról számolnak be, hogy valaki két éven keresztül gyalogol a Kaukázusba azért, hogy idáig vagy a Kaukázusból, hogy idáig elérjen. Én azt gondolom, hogy ez nem ugyanaz a döntés, mint mikor valaki vesz egy repülőjegyet, hogy nézzük meg, mi van Londonban. Ezek az emberek valóban menekültnek kellene, hogy számítsanak valamilyen erkölcsi megfondolásból, de gyakorlatilag soha nem juthatnak menekült státuszhoz, mert nem felelnek meg a követelményeknek.
És hát persze olyan sokan vannak ezek az emberek, akiket a klímaváltozás ilyen szinten fenyeget, hogy valóban azon érdemes elgondolkodni, hogy ott helyben kéne őket támogatni, és olyan programokat kellene megvalósítani, ami ott élhetővé teszi ezt a környezetet, hiszen így módon valóban fenyegetésként élheti meg Európa, mert a szomjas és éhes ember az tényleg nem néz semmit.
Ennek a kérdésnek nagyon sok oldala van, és nem azzal az oldalával kezdeném, amit felvetett, pedig fontos, amit mond. Egyrészt én még mindig ragaszkodnék ahhoz, hogy próbáljunk meg csak egy gondolat kísérlet erejéig máshogy gondolkozni. Úgy a menekültekről, mint a migrációról. Amikor az előbb azt mondta, hogy mit csinálunk azzal az emberrel, aki írni, olvasni se tud, aztán felkapaszkodott egy teherautóra, és itt kidobta valahol a kamion, akkor egy kicsit elmosolyodtam, mert nem ez a jellemző. Azok az emberek, akik idejönnek, azok valamennyi iskolával rendelkeznek, nagyon sok menekült egyébként nagyon magas iskolával rendelkezik, sőt, szakmával rendelkezik. De függetlenül attól, hogy neki milyen képzettsége van, van benne egy szándék arra, hogy tanuljon, van benne egy szándék arra, hogy dolgozzon. Ezt mi felfoghatjuk problémaként, még egy ember, még egy probléma. Addig, amíg a saját magunkról is problémaként gondolkozunk, addig nem látjuk ebben az esélyt. Pedig egy ember, aki életerős köztünk van, dolgozni tud, az sok mindent tud csinálni, például adót tud fizetni. Azon kívül tud munkahelyeket teremteni. Nem véletlen, hogy a bevándorlók, és ide számolom a menekülteket is, bár az ő helyzetük kétségtelenül sokkal nehezebb, de megtalálják azokat a közegeket, nemzeti és etnikai közegeket, amelyik segíteni tudja őket abban, hogy nagyon kicsi forrásokkal is el tudjanak kezdeni egy vállalkozást. Ezek a vállalkozások pénzt termelnek Magyarország számára is, pénzt termelnek a magyar állampolgárok számára, akik ott dolgoznak, fogyasztást generálnak, ilyen módon a gazdaságot
gerjeszti. Aztán megint vannak azok a percepciók, amikor azt mondjuk, hogy a menekült az mezítláb jön, és mindenképpen el akarja venni azt, ami itt van, mert azért nagyjából ez szokott megfogalmazódni, még hogyha csak egy ideiglenes szállást akarnak egy falu szélére telepíteni.
Hát a menekült az nem szeretné elvenni azt, ami itt van, nem szeretne egyébként ideiglenes szálláson sem lenni, a zárt fogdaszerű intézményekben még kevésbé szeretne lenni, ő is azt szeretné, mint mindenki más. Szeretne egy új életet kezdeni, szeretne erre esélyt kapni, és hogyha ezt az esélyt megadja, sokkal több esélyünk van nekünk is arra, hogy ebből közös, kollektív hasznot húzzunk, mint hogyha bekényszerítjük őt egy olyan rab intézménybe, ahol megfosztjuk attól a jogától, hogy dolgozzon, tanuljon, egyáltalán gondolkozzon, és ne kerüljön olyan állapotba, hogy amikor kikerül onnan, akkor pszichológusoknak kelljen összeszedni, és onnan indítani az útját.
És hát egyébként meg itt akkor már nagyon messzire mentünk, és az időnk az teljesen elfogyott, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy tulajdonképpen nem is biztos, hogy ide akarnak jönni, hanem innen menekülni akarnak tovább.
Egyáltalán nem biztos, hogy annyi ember amennyi útra kell egyáltalán menne, hogyha lenne más választása. Egyébként, hogyha a határok nem olyan módon működnének, mint ahogy működnek Európa körül, hogy nincs nagyon más útja annak, hogy valaki Európába kerüljön, mint hogy menekültként érkezik, hogyha bizonyos országokból érkezik, akkor talán nem lenne ennyi menedékkérő sem. Ez az egész Európai Uniónak a migráns politikáját érinti, amelyikre én azt gondolom, hogy sem nem nagyon kiegyensúlyozott, sem nem nagyon sikeres, még a maga nemében sem, tehát hogy azokat a célokat sem tudja teljesíteni, amit maga elé kitűzött, és én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy hosszú távon össztársadalmi érdekeket a legjobban szolgálja. De azt mindenképpen el kell mondani, hogy amire már utalt, az, hogy azokat az országokat, ahonnan a menekültek érkeznek, azokat innen segítsük, az egyrészt megvalósul, de nem mindegy, hogy hogyan. Mert például, hogyha azért fizetünk Marokkónak, hogy lője halomra azokat, akiket a sivatagban talál, az talán a segítésnek nem a legjobb módja. És azért én hozzátenném, mert nagyon sokat beszéltünk itt migránsokról, úgynevezett gazdasági menekültekről, de azt gondolom, hogy fontos, hogy elmondjuk, hogy léteznek olyan országok a világban, ahol Európa nagyon szeretne segíteni, ha tudná, hogy kell segíteni, vagy lenne bátorsága segíteni, de nincsen erre módja. Tehát nem fogunk tudni bezárkozni európai szinten sem a szíriai menekültek elől, az afgán menekültek elől, Afrikában mondhatnám Kongót, most a legutóbb a Közép-Afrikai Köztársaságot, kicsivel előbb Malit, ott van Dél-Szudán, a Csendes-óceán vizékén ott van Myanmar, tehát olyan konfliktus fészkekkel van a föld borítva, ami igenis tényleg nagy baj. Tehát, hogy az a rettenetesen magyar viszonylatban, rettenetesen és meglepően kimagasló menedékkérő szám, amivel tavaly találkoztunk, az azért lett, mert a II. Világháború óta a földünk úgy tűnik, hogy a legerősebben konfliktussal ellátott zóna lett, és ez bizony a migrációnak ezt a fajtáját erősen gerjeszti. És ez probléma, ez nem csak a migránsoknak probléma, és nem csak a befogadó országoknak probléma, ez a föld problémája.
És hát ehhez annyi érdeknek kellene egy irányba tartania, hogy megoldható legyen, hogy ezt itt most biztos, hogy nem fogjuk tudni megoldani, de még csak a problémát rendesen felvetni sem. Nagyon köszönöm Szántó Diánának, az Artemis Jó Alapítvány elnökének, hogy egy picit beengedett minket a munkájába. Kérem, hogy tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok! Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.